magyar irodalmi utalások benne. Ezeknek egy része jelöletlen, amit az olvasóval észrevesz, vagy nem. Például nem is vagyok biztos benne, hogy én magyarázom bele, vagy joggal, hogy a Menopauza című versben, amit felolvastál, ugye volt két ilyen sor, mint a tengerparton a kavicsot gyönyörködve szorító kicsi kéz, ugye, és hát van egy Pilinszky vers, amiben ez a fő motivum, de hát a megnevezett utalások, csak néhányat sorolok fel, Platón, Homérosz, Horácius, sokszor Dion, Ronsard, Rilke, Apolliner. Az embernek az az érzése, én a legtöbb esetben nagyon boldog voltam, amikor ezeket olvastam, de egy ponton elkezdett motoszkálni bennem, hogy vajon minden olvasó tartja-e veled a lépést. Tehát mi történik akkor, ha kezébe veszi ezt a kötetet, és mondjuk nem tudja, hogy mit jelent az a név, hogy Georg Prakl, amely név ugye az egyik vers színében szerepel, tehát hogy mit gondolsz erről? Azért kérdem ezt, mert például Kosztolányi Dezső a Pó fordításában azért hagyott ki mitológiai és kultúrtörténeti utalásokat az eredetiből, mert attól félt, hogy az olvasónak akkor föl kell állnia, oda menni a Pallas lexikonhoz, megnézni, visszaülni, és közben valahogy széttörődezik az olvasói élmény. Tehát úgy gondolod el, hogy azok is kapnak ezekből a versekből valamit, akik nem tudják, hogy egész pontosan a verseket, egyáltalán nem tudják, hogy kik azok, akikről itt szó van. Gondoltál-e erre, mint megfontolandó kérdés?
Igen, tehát azt gondolom, hogy valóban ez egy fontos szempont. Most ugye nyilván itt azért nem bírom ki, hogy nem mondjam erre a Trehány választ is. Ugye ez a Trehány válaszom az, hogy a barátom a Google. Vagyis igen, persze, tehát van ebben egy olyan hogy mondjam, célzottság, hogy akar is arra felelni, hogyha nem tudom mi az, akkor hát nézem már meg, hát manapság nem olyan nehéz. A másik része a dolognak viszont az, hogy azért én azt gondolom a saját verseimről, és talán nem csak én gondolom, mert azért ebben a dologban annak idején Vasikán is megerősített, ő is így gondolta az én verseimről, hogy ezeknek a verseknek van egy nagyon intenzív, mondjuk, hogy dalszerűsége. És ez a dalszerűség, ezért azt gondolom, hogy sok mindent elbír. Vagy ha úgy tetszik, elvisz a hátán. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, aki nem tudja, hogy mi az, annak a számára is van egy olyan rétege a szövegnek, amelyik nem csak olvasható, megérthető, hanem hogy talán úgymond szerző is. Tehát, hogy ez a hát a könnyűség, ami még tart, az valamiképpen ott van talán ebben.
Mutassunk be egy pár ezekből, már vége felé tart a beszélgetésünk. Az egyik versetnek az a címe, hogy Herbsttag, ugye? És tudom, hogy Jukének a Herbsttag című versét le is fordítottad. Én emlékszem, hogy egyetemista koromban egy tucatnyi fordítását olvastam ennek a versnek. Azt hiszem, hogy akkor persze a tiéd még nem lehetett köztünk. De arra kérlek, hogy olvasd fel a saját fordításodban a Jukke verset, és utána a saját Herbsttag című
az, ami, az, a, az a típusa a verseknek, ami azért van olyan rettenetesen sok fordítás, mert mindenki úgy érzi, hogy ezzel meg kell próbálkozni, és persze senkinek se sikerül, illetve hát ez nem igaz, hogy persze mindenkinek sikerül, csak ugye mindenki a maga ízét, a maga helyzetét teszi bele. Tehát Rilke őszi nap. Itt az idő. Nagy volt a nyár, uram. A napórákra ves árnyat, és a réten hadzunk jó végig már a szélroha. Vagy még egy-két déliesebb napot. Érlelt teljessé utolsó gyümölcsét, s a végső édességek, hogy betöltsék, forralt sűrűvé, testessé a bort. Kinek nincs háza, nem épít soha. Ki most magányos, soká az marad majd. Olvas, levelet ír, várja a hajnalt ébren, nyugtalan jár ide-oda a fák közt. Míg a szél forgó avart hajt.
Most a 127. oldalon van Flórának Herbstnál című verse.
Milyen vörösek már vesztenék, nagy volt a nyár, gyümölcsök beértek. Miért, hogy mégse volt velünk? Miért kontúrosabbak most a fények? Minden lesz hangosabb, törékenyebb, a zárt csontvéjak beteljesült rendje. Megsűrült méznedvek feszítenek minden bogyót áttetsző fényesebbre. Nincs se remény már, se várkozás. Utolsó dolgokban kedv, erő és élet. Kibírhatatlan süt nap és varázs. Túlterített, tárgyatlan szenvedélyek. Mind messze van a föld az ég alatt. A csillagokról ezüst szürke por hull. Hajnalban vadlibák kiáltanak, az idő sötétebb felébe fordul.
Bizonyos verseknél az utalás a magyar irodalom valamelyik darabjára utal, és erre is szeretnék egy példát, ugye Nemes Nagy Ágnesnek van egy Lázár című verse, egy négy soros, nagyon szép vers, persze biztos, hogy sokan itt a jelenlegők közül fejből tudják az egészet, és hát látom itt Mesterházi Mónikát, aki írt is róla, mert erről a versről volt egy nagyon érdekes vita, de először hallgassuk meg Flóra tolmácsolását a négy sor, az a címe, hogy Lázár.
Amint lassan felült, balvállatájt, egy teljes élet minden izmafájt. Halála úgy letépve, mint a géz. Mert feltámadni épp olyan nehéz.
Ugye a vita arról szólt, hogy mit is jelent ez az épp olyan, mint micsoda, épp olyan, feltámadni épp olyan nehéz, mint meghalni, feltámadni épp olyan nehéz, mint megszületni, feltámadni épp olyan nehéz, mint élni. Ugye ez nem derül ki, és ettől ez az utolsó sor különösen elgondolkodhatóvá válik. Flórának is van egy Lázár című költeménye, amiben feltűnnek Nemes Nagy Ágnes négysorosának bizonyos motívumai, úgyhogy kérlek, hogy most ezt.
Most ezzel az a játék, hogy ugye Lázár a Nemes nagy Ágnes versében is ugye a Bibliából jön. Ugye rám is utal a Bibliában két Lázár van. Ugye az a Lázár, akit Nemes nagy Ágnes emleget, az a Lázár, akit Jézus feltámaszt, ugye akinek már szava volt. Van egy másik Lázár is az Ószövetségben, a példabeszédekben szerepel, ugye a szegény Lázár, ugye akinek a története az, hogy egész életében ugye szenvedett, és a gazdag ember háza mellett a szemétdombon heverészett, és ott a kutyákkal haverkodott. És ugye az a példabeszéd, hogy ugye a szegény Lázár, aki meghal, az a mennyekbe fog jutni, és a gazdag ember meg a pokolba, és ugye a gazdag ember azt fogja majd kérni az úrtól, hogy engedj meg, hogy Lázár egy kis vizet adjon nekem itt ebbe a szörnyű forró pokoli szenvedésben, és akkor ugye azért erről szó sem lehet, és akkor azt kéri a gazdag ember, hogy legalább azt engedd meg, hogy Lázár visszamenjen, ugye, tehát ez a Lázár is, mintha feltámadna, bár végül is nem, hogy figyelmeztesse a fiaimat, hogy ők viselkedjenek máshogy, mert hogy hiába mondja ugye azt a törvény, hogy hogy kell viselkedni, de ha visszajönne a halottak közül valaki, akkor annak hinnének. És hát ugye az a vége a történetnek, hogy hát van nekik Mózesük és prófétájuk, ha rájuk nem hallgatnak, akkor ugye miért hallgatnának jobban a szegény Lázárra. Na most ugye az én versenyben meg az a játék, hogy ez a két Lázár ez valamiképpen összegabajodik, ráadásul a Nemes nagy Ágnes Lázárjával, akinek ez a kéz, ez a halálunk letépe, mint a kéz, ez valamiféle sebesültségről, valamiféle ilyen intenzív testi fájdalomról szól, ugye valahol ez a kép is benne van az én szövegemben. Izmait, fehér gyolcsinyér alatt. Halál a vágy, lassú kereszt halál. Van, ki feltámad, van, ki szétrohad, de addig hány év fújdoklása fáj? A szemétdomb ez itt, és nem a menny. Csak nézni, nézni, örök szám kivetve, akinek nincs, nem is lesz sohasem. Csak nézni, válladra, gyöngét kezedre. Csak ennyi, csak ez a fekélyes élet. Ne támaszd fel, ha egyszer halva látsz. Nem Ábrahám kebelét, a tiédet ölelné. Ki meg kell feltámadás. Szakadék. De még legalább láthatlak. Fekszem. Néha a kutyák nyalogatnak.
Köszönjük szépen, és ebben az utalás rendszerben kitüntetett helye van Vas Istvánnak, ugye már a beszélgetésben spontán is ráperelődött egyszer a szó, de akkor most programszerűen beszéljünk még egy kicsit róla, és az utolsó előtti vers, amit ma felolvasunk, az majd az Anakreon Vas István című vers lesz, ez ugye Anakreon is, és Vas István is, tehát ez az utalás gazdagság szempontjából is egy érdekes, különös vers. De az az érzésem, és hát több mint érzés, hogy Vas Istvánnak, mint hogyha kitüntetett helye lenne a költészetekben, és az a bizonyos elmúlt versek rendszere, legalábbis a magyar versek rendszere, az számodra Vas István valahogy úgy előtérbe helyezi. Mit mondanál erről?
Hát én egyrészt azt gondolom, és azt szeretném elmondani, hogy nekem azért nagy szerencsém volt a költői életemmel, hogy én olyan emberekkel találkozhattam, és beszélgethettem, és lehettem ismerettségben, mint Vas István, Nemes Nagy Ágnes, és a pillanatnyilag nem itt lévő Lator László, akiktől én személyesen is rettenetesen sokat tanultam a költészetről, meg persze a költészetükön keresztül is sokat tanultam a költészetről. És hát valahogy talán mostanában az én számomra Vas István közülük az, aki a leginkább olyan nem is tudom, a költészetemnek egy olyan meghatározó része lett. Van egy kis kedves anekdotám, amit mindig szeretek elmondani, most is elmondom, mert nem bírom megállni. Ugye azzal az anekdota, hogy Vas István megígérte az önéletrajz regényében, hogy ő az asztalán egy Arany János képet tartott, és hát volt egy takarítónő, aki el tudott takarítani, és hát ugye megnézte a képet, és hát azt mondta, hogy hát ez biztos a nagypapája lehetett az úrnak, ugye? Mert hogy hát egy férfi ember, egy másik férfi embernek a képét tartja az asztalon, hát ez ki más lehet, a nagypapája. És hát ugye azt szűri le Vas István a önéletrajzi regényében, hogy igen, ő úgy gondolta, hogy ha nem is volt szó szerint igaz, amit mondott ez a takarítónő, de valamiképpen az ő lelkében mégiscsak igaz volt. És hát amikor én ezt olvastam még fiatalkoromban, és még élt Vas István, akkor én azt gondoltam, hogy az én költészetemben is valami ilyesmi van, hogy az ő, nem tudom, mondatalmai, meg az ő szerkesztési módjai, azok nekem nagyon fontosak voltak, és hát én is azt gondoltam, hogy bár én nem tartottam az asztalon Vas István fényképét, leginkább azért, mert ott nagy rendetlenség van, és nem fél el, de egyébként jó lenne ott. De hogy én nekem is ilyen kvázi nagyapám Vas István, és hát egyszer vettem a bátorságot, és elmondtam neki ezt a gondolatomat, és hát ő ugye nem volt egy szószentel ember, nem mondott semmit, csak mosolygott. De nekem az jó eset, szóval én azt gondoltam, hogy nem utasította vissza ezt a nagyobbságot. És hát akkor a vers.
Tehát Anakreó, Vas István, ez a 130. 131.
Ez a vers, amit a cím is mond, ugye különféle dalok vannak benne. Van benne egy Anakreó dal, ugye van aztán egy olyan Vas István dal, aki éppen Anakreont parafrazeálja, és még valamiképpen azt gondolom, hogy van még egy olyan dal is benne, hogy hogyan fordított Vas István Apollinárt. Azt már azért címben nem írtam be. Korán sötétedik már. Még nincs hideg, de borzong valami bent, talán a bőr, hús alatt a csontban. Korán sötétedik, s az erdők napszínű, tarka, ami a szürkébe hullik, az általános ében. tompán fénylik a város, a házak elmosódnak, kocsik pirosak, utak üveggyöngye világít, korán sötétedik már. Most kellene még egyszer valami édesség a szem cívnek, szemnek, magánynak. Azok a magabiztos, telt rózsaszínű ajkak, gyermekinek komorú orr, a keskeny arc, világos szemek, a hosszú ujjak. 50 felé az embert nem hívják kosarazni. Anakreul, Vas István, szerelem gyors labdája, a halál lesz körül, és rám simul, mint az ingem. Korán sötétedik már. Az átültetést végül nem éli túl a rózsa. Nem éli túl a szó sem. Mi marad itt? Kihűlnek jelek, nyomok, a lélek. Korán sötétedik már.
Köszönjük szépen, és hát végül búcsúzom még egy verset. Légy szíves, olvass fel, ez kifejezetten az én kedvem érne. Ez az egyik legkedvesebb versem ebben a kötetben, legalábbis a rövidebb, ilyen kicsit szerényebben elbújó versek közül. Engem egy kicsit egyébként, ha már intertextualitásról beszéltünk, Tandorira is emlékeztetett, de sokkal több köze van egyrészt az egész kötetben a beszélgetésünkön is végigvonuló idő témához, meg hát ahhoz, hogy azért nem árt, hogyha egy költő a hétköznapjaiban magyar nyelvtan tanít az iskolában. Versnek az a címe, hogy időhatározók. Ha egy-két szót szólnál róla, és utána felolvasnád, akkor ezt egy ilyen zárszóként tekintenénk, és ez lenne a beszélgetésünk vége. Úgyhogy én itt előre megköszönöm a beszélgetést, és átadom neked a szót.
Igen, hát ez a vers is játék, mert igen, a címe az, hogy időhatározók, és azért az a címe, mert főleg időhatározók vannak benne. Másrészt persze azzal is játék, hogy Vas Istvánnak van egy verse, aminek az a címe, hogy határozók és kötőszavak. És hát ugye ezt a technikát, amit Vas István csinál abban a bizonyos versében, hogy úgy tűnik, mintha csupa ilyen anyagnélküli töltelék szavakból állna össze a szöveg, és hát közben annak azért nagyon intenzív, erős, súlyos tartalma van. Hát ezt próbáltam én is eljátszani, megcsinálni hasonló módon. Tehát időhatározók. Este, reggel. Reggel, este, most, sokáig, holnap aztán, majd, jövőre, egyszer, máskor. Ha idáig, talán végre, valamikor, hisz mióta, néha mégis, amikor csak, valahányszor, hát ha később, mert kezdettől fogva mindig, hajnalban és alkonyatkor, végül soha és örökké. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hirtelen eszembe, hogy itt a Művészeti Akadémia és a Tudományos Akadémia. beszélgetett, és ugye ez ehhez méltó módon volt elmélyült, és ugye elmélyülben is méltó módon jelenítették meg a Kép Akadémiát.
Csak egy mondatot hadd tegyek ehhez hozzá, ugye én kétfőleg kérdéseket tettem föl, és nem tudom a tisztelt jelenlévők mennyire vannak azzal tisztában, hogy a magyar nyelven mit jelent az a kifejezés, hogy akadémikus kérdés. Ennek semmi értelme.
Mégis nagyon jó választ kaptam. Most ezzel a könyvben mutatva a beszélgetés véget ért lezárul, és oda nem tudja, tehát egy kocintással szeretettel